90 éve. 1932. április 8-án született Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke a rendszerváltás után. A mai napon ráemlékezünk a Mária Rádió műsor folyamában. A következő percekben Nagy Viktória Angelika beszélget Görög Ibolyával, az egykori miniszterelnök protokollfőnökével.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Műsorunkban Antal Józsefre, Magyarország a rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnökére emlékezünk. Segítségünkre lesz Görög Ibolya protokoll szakértő, címzetes egyetemi docens, aki 1987-től 1999-ig miniszterelnöki protokoll főnök volt, 7 miniszterelnököt segített tudásával, így Antal Józsefet is.
Mi a egy miniszterelnöki protokollfőnöknek a feladata? Mennyire tud belefolyni egy miniszterelnöknek, így Antal Józsefnek is a szolgálatába?
Nagyon sokan félreértik ezt a protokollfőnökséget, ugyanis ez nem arról szól, hogy én megtanítom az, hogy hogy kell kiállni, hogy kell ülni, vagy mit. Tehát én nem viselkedéskultúra miatt voltam ott, hanem a protokoll miatt. Tehát magyarán a megjelenései, vidéki programjai, parlamenten belüli események, találkozók, ceremóniák, olyankor voltam én, és akkor segítettem az ő munkáját. Tehát én mondtam meg, lementem mondjuk egy vidéki helyszínre, akkor lementem előre egy héttel, két héttel megnézni, hogy hol fogunk parkolni, hol megy be, hol van a mosdó, onnan hova megyünk, mekkora az elnöki asztal, mi lesz az ebéd, ha mondjuk étkezés volt. Tehát előre mindent leszerveztem, és amikor ő megérkezett, hát nyilván akkor korábban értem én egy kicsivel le, és akkor én kísértem őt, tehát ő tudta, hogy amerre én megyek, neki arra kell mennie. Tehát a ceremóniáiban segítettem elsősorban.
Ha Antal Józsefre gondolunk, szerintem mindenkinek a rendszerváltás hangulata juthat az eszébe elsőként. Ön hogyan emlékszik vissza erre az időszakra, hiszen akkor volt ugye az, hogy a köztársaságot kikiáltották, elkezdődött az ellenzéki kerekasztal tárgyalás, Magyarországot megcsapta a nyugat szele, és itt bukkant fel Antal József karaktere is, személye is. Hogyan emlékszik vissza egyrészt erre az időszakra, másrészt pedig Antal Józsefre?
Nagyon kiábrándító lesz, amit mondok, de nekünk a protokollban soha nem volt munkánk az, hogy mi belehallgassunk egy tárgyalásba például. Tehát nekem egy ellenzéki kerekasztal az annyiból állt, hogy megvannak-e a nevek, aki kocsival jön annak leadni a rendszámát, melyik kapu jöjjenek be, hol kell világítani, melyik folyosón mennek, az asztal hány személyes legyen, hány kávészünetet szervezzünk be, bent be van a bekészítése az üdítőitalok, tehát nekem, hogy úgy mondjam, mint egy ilyen szabásvarrás tanfolyam, tehát nem tudom más, tehát én, nekem ez a munkám volt az, hogy ez rendben lezajlaljon, de én azon nem vettem soha nyilván részt. Tehát nekem még annyi munkám sem volt, hogy bemenjek szólni, hogy legyen már vége, vagy lejárt az idő, tehát semmifajta kapcsolatásom így a kerekasztallal nem volt. Én Antal Józsefet akkor ismertem meg, amikor miniszterelnöké választotta őt a parlament, és akkor a ülésteremből kísértem át a dolgozószobájába, akkor találkoztam vele tulajdonképpen először.
És milyen volt ez a találkozás, illetve milyen volt a miniszterelnöki beiktatás Antal Józsefnek, hiszen ő volt az első szabadon választott miniszterelnök?
Igen, hát óriási, olyan szabad szellem töltött el a parlamentet, nagyon felszabadultak voltak az emberek, és Antal József is soha nem volt egy viháncolós típus, de látszott rajta, hogy ahogy mosolyog, ahogy mozog, hogy neki is ez borzasztóan nagy büszkeség volt, hát nem is véletlenül. Viszont én velem mindig olyan kedves volt, annyira emberileg tudott velem beszélni, hogy én nekem ő marad a miniszterelnökön, pedig hát másik 6-ot is szolgáltam, de ő volt az, aki tudta, hogy én miért vagyok, és mindig kedves volt, megkérdezte, hogy vagyok. A program után odajött, ilyen soha nem volt mással, odajött a program után megköszönni, hogyha valamit, hogy minden rendben volt, köszönöm Ibolya, és a fiúk, ugye a biztonsági őrök minden kaptak enni, tehát az emberi kapcsolatai Antal Józseffel itt teljesedtek ki, hogy olyasmiről beszélt velem, amit ő kapott tőlem, és azt megköszönte.
Valóban nagyon sok pályatársa nyilatkozott arról, hogy mennyire udvarias volt, és hogy a nőket is mennyire tisztelte, akkor ilyen szempontból is is meg tudja ezt erősíteni.
Ezt meg tudom erősíteni, és főleg azt, hogy úgy volt emberi, hogy nem volt egy ilyen leereszkedő, nagyúri gesztus soha benne. Tehát nem éreztem azt, hogy most a miniszterelnök kedves velem, hanem emberként. És nagyon jó humora volt, félmondatos humorai voltak, ilyen kis apró megjegyzései, amiket soha nem felejtek. Tehát én azt szoktam is terjeszteni, amiket mondott, hogy az egyik legjobb mondása, hogy Európában még az ateista is keresztény. Tehát annyira megragadta a humorával a gyökerét a problémának mindenben, hogy én nagyon-nagyon szerettem őt.
Igen, a humorára mindenképpen majd még ki fogunk térni, de talán egy picit beszéljünk arról, hogy 3,5 év alatt, amíg ő kormányon volt, óriási események történtek, hogyha a külpolitikát is nézzük, hiszen Boris Jelcin Magyarországra látogatott, akkor a Varsói szerződés megszűnt, rengeteg külföldi nyugati miniszterelnök, elnök Magyarországra látogatott. Ön, mint protokoll főnök, hogyan élte meg ezt a pillanatot, és hogyan volt jelen Antal József ezekben a pillanatokban?
Én akkor kapcsolódtam ezekben a programokban bele, amikor Magyarországon történtek. Az ő külföldi útjaival én nekem nem volt dolgom, azt a külügyminisztérium protokoll szervezte és csinálta. Kivéve, hogyha a külügyprotokoll például nem adott háttéranyagot hozzá olyan szempontból, hogy kell ott viselkedni. Tehát, hogyha európai kultúrába ment, akkor nyilván egyértelmű volt. De például, amikor Japánba készült ki, akkor a felesége megkért, hogy menjek már ki hozzájuk, és válogassuk össze, hogy melyik programhoz mit vegyen föl. Vagy a férjének van-e valami speciális, amit nem javaslok. És akkor mondtam, hogy amikor a császárral találkoztak, akkor ne legyen egyikőjükön sem semmifajta olyan sárga, mert ugye az a császár színe. Tehát akkor, hogyha nem volt mögöttes anyag a külügyprotokoll külföldi útjainál, akkor megkérdeztek engem, hogy az Ibolya ezt hogy gondolja. Egyébként, amikor pedig ide érkezett vendég, azt is ilyen államfői, kormányfői szintű, azt is a külügyminisztérium protokoll szervezte, de mihelyt beléptek a parlamentbe, onnan már az én dolgom volt. Vagy ha a miniszterelnök ment Budapesten valahova velük, ott is belekapcsolódtam. És akkor ilyenkor nyilván a vendégek fogadása, fölkísérni, akár a váróba, akkor még beszélgetni velük, ha nem, akkor ugye a miniszterelnökhöz. És az én munkám volt az, hogy amikor elkezdődik, ugye akkor benn vagyok, megvárom, még kimegy a sajtó, utána megvárom, még beviszik, kihozzák a kávét, és utána nekem kellett a végén beszólni, hogy amikor lejár egy megbeszélés ideje. Tehát megmondtam, hogy 40 perces találkozó, akkor nekem 38-kor nagyon halkan benyitottam, ránéztem a miniszterelnökre, és ő vagy bólintott, hogy igen, jó, hogy szóltam, vagy demetintett a fejével, hogy hagyjam, akkor nem mentem be többet. De ha láttam rajta, hogy de jó, hogy szóltam, akkor ugye, és kijöttem. Akkor mégse jöttek ki, akkor megint bementem pár perc múlva, akkor már recsent a parketta, mert tudtam, hogy melyik fog recsegni, és ránéztem a vendégre is, és addig néztem a vendéget, amíg vissza nem nézett, és bólintottam, és kijöttem. Így most már a vendég is tudta, hogy lejárt az idő. És amikor a végén még akkor se jöttek ki, akkor bementem, és bent álltam addig, amíg nem ment el a vendég. Hát nem ez a legszebb része a protokoll munkának. Egyébként Antal Józsefnél volt az a tipikus példa, hogy ő nagyon-nagyon tisztelte az időt, soha nem késett. De nem bírta befejezni. Tehát mit tudom én, egy vidéki helyszínen is elnökségbe felvezettem őket, utána kijöttem a teremből, mert nekem az volt a munkám, hogy a végét jelezve be kellett mennem úgy a terembe, hogy ő engem azonnal észrevegyen. És akkor mondta, hogy a protokoll jelzett, be kell fejeznem, és végül, és akkor még 20 perc volt. Tehát a végét nem tudta lezárni, de azt a 20 percet azt persze én is végighallgattam, és mindig örömmemre szolgált.
Mi volt az alatt, a 3,5 év alatt, ami az ön számára a legkiemelkedőbb emlék, vagy legemblematikusabb pillanat?
Így, hogy emblematikus, így nagyon nehéz megfogalmazni, mert ez nekem napi munkám volt. Nekem az egész mellette töltött, a szolgálatában töltött idő az egyik legszebb része az életemnek, és nehéz is kiemelni momentumokat. Hát amikor a betegsége alatt ugye az orvost is kellett hoznom Németországból, vagy itt az orvosával, itt Pesten, meg a feleségével Magyarországon a programokban részt venni, az mondjuk nagyon fájdalmas volt. Tehát az a vége felé már az olyan szív facsaró volt, hogy az orvos mikor kijött tőle, és az arcukra volt írva, hogy sajnos itt már nincsen sok minden csinálni való, az nagyon fájdalmas volt. ezt a részét mondjuk, ezt nem igazán, vagy amikor a ravat alá, ugye a parlamentben volt felravatarozva, és utána a második nap után ugye a Kossuth térre hozták ki a koporsót. És ott ugye az igazi ott volt a búcsúztatása. És előző éjszaka tartottuk a főpróbát. És ott nagyon elsírtam magam, mert nekem a programom magán nyilván észnék kellene, de a főpróba alatt ott nagyon-nagyon megfacsarodott a szívem.
Köszönöm szépen, hogy ezt említette, erre mindenképpen ki szerettünk volna térni, hogy ez milyen is volt az ön számára, hiszen ezt az egész folyamatot ön belső szemszögből követhette végig, és ez végül is egy történelmi pillanat volt, hiszen Magyarországon még nem volt olyan miniszterelnök, aki a hivatali ideje alatt a betegségéből fakadóan hunyt el, és így ért véget a ciklusa. Hogyan volt ez? Például hogyan történt az ominózus, pizsomás interjú? Nem tudom, hogy esetleg abban volt-e
abban nem volt szerepem, azt a belső munkatársai csinálták, mert én nem a titkárságán voltam, tehát nem voltam napi kapcsolatban vele, én a programjaiba kapcsolódtam. Tehát ez a személyes kommunikációs tanácsadói szervezték ezt a fajta, például a pizsamás interjút. Én nekem inkább ott volt a kapcsolatom, például amikor a búcsúztatására, a vatalozására, a temetésére külön bizottság alakult. És abban én benne voltam, és amikor kezdtek ilyen nagyon nagy, hosszú, szofisztikált mondatokat meg szervezési dolgokat előhozni, hogy mi legyen, akkor nekem a józan eszemet kellett elővenni. Mert például ilyenek, hogy a ravatalhoz gyertyákat hozzanak az emberek, mert az ősi magyar ember ugye a tűz áldozata. Mondom, elnézést kérek, de látott már maga olyan embert, aki virág nélkül ment volna egy temetésre? Úgyhogy aztán azt nekem kellett megszerveznem, hogy a parlamentben, ahogy az emberek jönnek, hát koszorút nem hozhattak be, de egy szál virágot hozhattak. De azt is úgy kellett elhelyeznem, hogy ilyen fekete bársonyból csinált ilyen hordlapokat tettünk két oldalra a ravatal mellé, és azt a gondnokság, amikor az megtelt, akkor kivitte és cserélte. Tehát ilyen abszolút háttérmunkában kellett részt vennem, tehát úgy a bánat ott úgy nem tudott elönteni. Vagy például amikor ugye jöttek a kormányfők, államfők lerúni a tiszteletüket a parlamentben a Antal József koporsója előtt, ugye hát azt is megszervezni, hogy hol jönnek be a liftnél, akkor egyik lift, másik lift, akkor onnan hova fognak menni, hogy mennek majd visszafelé. Tehát ilyen szakmai dolgokat kellett megcsinálnom, vagy például a Kohl kancellár, aki nagyon nagy barátja volt Antal Józsefnek, csak esti órákban tudott egy magángéppel ide repülni, és szólt a nagykövet, hogy mindjárt itt vannak, és akkor én mentem ki a Kossuth térre őt várni, és én kísértem föl Boros Péterig ugye a kupolába. Tehát ilyen apró, de nagyon-nagyon fontos munkákat, vagy mikor betelt a vendégkönyv, akkor új vendégkönyvet hova állítsunk. Tehát volt vele olyan teendő, ami elvitte a bánatról a hangsúlyt számomra.
A betegsége diagnosztizálása már viszonylag korán megtörtént 90-ben. Hogyan viselte Antal József ezt a, fogalmazhatunk úgy is, hogy ezt a keresztet, amit ő neki vinnie kellett, ezt a betegséget?
Ahogy már mondtam, hogy én nem közvetlenül voltam munkatársa, tehát nem láttam őt óráról órára, hanem csak programokon találkoztunk, és akkor a legkisebb jelét sem láttam. Tehát nem láttam rajta a fáradtságot, a rosszul létet sem, mert hiszen ő, mint miniszterelnök tudta, hogy neki arra a találkozóra, vagy arra a programra föl kell készülnie. Tehát én nem láttam rajta a betegségét. Amiatt nem, mert arra a programra, amire én is oda vittem a vendéget, vagy kísértem őt valahova, ő is úgy készült föl, hogy neki ott miniszterelnökként kell megjelenni, és nem pedig beteg emberként. Tehát én napi óráiban úgy nem vettem részt.
Ha még egy kicsit visszatérünk a külpolitikai eseményekre, ugye rengeteg elnök látogatott Magyarországra azokban az időkben, ön hogyan élte meg ezeket a történelmi pillanatokat, és Antal József személye, kulturáltsága, az ő polgáriassága, ő hogyan jelent meg ezekben a pillanatokban?
Nagyon pozitívan, ugyanis akik sok olyan külföldi elnök, miniszterelnök jött ide akkor, aki előtte csak a kommunista vezetéssel, azzal a bizonyos sötét öltöny, fehér inges, nagyon-nagyon merev emberekkel találkozott. Mondjuk Németh Miklós az már kivétel volt, de Antal József volt a nagy váltás, és nagyon-nagyon jó hangulat volt mindig, amiatt, hogy ezt az európaiságra jellemző polgári légkör tudta adni Antal József a beszélgetései folyamán is. Tehát az, hogy például a Kohl kancelláról ilyen baráti kapcsolatot alakított ki, hát egyrészt nyilván a nyelvtudás miatt is, meg az, hogy nem érezték ő rajta azt, hogy ő egy ex-kommunista országból való, vagy egy ilyen ex-szocialista tisztségviselő, hanem a polgári embert érezték rajta.
A humoráról már említett.
Igen.
Pár gondolatot, mennyiben jelent meg az ő a miniszteri kultúrájában az ő humora?
Nagyon-nagyon jellemző volt rá, hogy el tudta a konfliktus helyzeteket, ilyen kisebbeket ezzel a humorával ütni. Például egyszer voltunk, mikor az olimpikonokat lementünk Tatára, hogy az olimpikonokat a miniszterelnök elbúcsúztatja, és akkor voltunk vagy 20-an, ugye, akik miniszterek, államtitkárok, ilyesmi, és a Tatán az edzőtábor nagy termében, ami a tetőtérben volt, ott ültünk egy hosszú asztalnál, és borzalmas meleg volt, de ilyen 40 fok, plusz még ugye a tetőtér, és akkor szóltak, hogy az olimpikonok Pestről még el sem indultak az edzésprogram miatt, legalább egy 40 percet fognak késni. És akkor nekem szóltak, és akkor én kiálltam, és mondtam, hogy hölgyeim és uraim, bár inkább csak férfiak voltak, mivel várnunk kell, hiszen az olimpikonok még meg el sem indultak Pestről, várni kell 40 percet, úgyhogy én javaslom az uraknak, hogy a melegre való tekintettel vegyék le a zakójukat. És erre Antalja rám néz, azt mondja, Ibolya, muszáj. Mondtam, hogy nem muszáj. Tehát nem azt mondta nekem, hogy az nem lenne úriemberhez méltó, hanem ezzel a kis aranyos kérdésével, hogy hát muszáj. Hát aztán ő nem vetette le, de az összes többi levetette.
Tehát akkor Antal József személyisége nagyon megjelent, tehát lehetett érezni az embert, nem csak a miniszterelnököt, a pozíciót.
Igen, hát nyilván, hogy amikor miniszterelnökként egy kormányülést vezetett, vagy bármit, ott nyilván egész más emlékek vannak azoknak az embereknek róluk, de nekem így a protokoll programok kapcsán csupa jó emlékem van. Tehát egy vidéki program volt, hogy 6-8 helyszín egy városon belül. És azt mondtam, hogy most már legyen inkább csak 6, mert ott éreztem, hogy ott már ugye a betegsége miatt már az túl hosszú lenne. És nagyon jól tudta, hogy amit én megszerveztem, az jól fog működni, és tudta, hogy amerre én megyek, amikor én bolintok, neki azt kell csinálni. Borzasztóan fegyelmezett volt, hiszen tudta, hogy ezt ő érte csinálom. Egyszer például voltunk egy gyárlátogatáson, és már előtte, amikor lent voltam, megbeszéltük, hogy akkor a minimális útvonalon menjünk, ahova nagyon muszáj, és a legutolsó részben, ahova bement, onnan én már előre akartam menni, hogy a kocsi kiálltak-e. És ő azt látta, hogy én tovább megyek, és nem ment be megnézni a gyár vezetőikkel azt a részt, hanem akkor ő jót utánam. Ibolya arra megy, akkor ő arra megy. Tehát nagyon fegyelmezetten tudta, hogy mivel nekem ez a dolgom, neki meg az, hogy amit én javasolok, azt csinálja, mert a protokoll szempontból így volt a jó.
Habár 7 miniszterelnököt segített tudásával, mégis Antal József az ön számára a miniszterelnök. Mi az, amit esetleg meg tudna nevezni, hogy mi az, amivel ő kiemelkedett a többiek közül?
Talán azzal, hogy őt az otthonról hozott intelligenciája megvédte attól, hogy a hatalom betegségbe beleessen, mert a hatalom az egy ilyen tudatformáló szellemi betegség, nagyon nagy jellemtorzulásokat hoz ki a hatalom az átlagemberből. De őt az otthonról hozott nagyon erős polgári neveltetése és intelligenciája megvédte attól, hogy soha nem éreztem azt, hogy a legkisebbet is elszállt volna a hatalomtól, hanem ő nagyon tudta, hogy mi az, amit egyáltalán kérhet. Sajnos ez nem mindenkire volt jellemző. Antal József nem élt ezzel a hatalommal úgy, ahogy kevésbé intelligens emberek ezt megtették.
Említette egy picit a kereszténységet a gondolatai elején. Hogyan látja, hogy mennyire jelent meg az ő kultúrájában, az ő viselkedésében ez az attitűd?
Szerintem az ő kereszténysége, mint minden embernek, aki hívő ember, ez belül hordja, tehát ő soha nem jelent meg ez külső jeleiben. Egy példát mesélek rá, ugye amikor ő miniszterelnök lett, akkor ugye az első karácsonyán a gondnokság bevitt egy ilyen karácsonyi asztali díszt. Angyalkákkal, tehát keresztény díszt. És én bementem, és mondtam, hogy miniszterelnök úr, ha megengedni, ezt egy semlegesre cserélném ki, mert önhöz nem csak keresztény vendégek jönnek. És mondta, hogy igaza van, Ibolya, köszönöm. Tehát a miniszterelnökségét nem befolyásolta az, hogy keresztény, hanem tudta, hogy ez egy vallásokat összekötő poszt, és nem pedig kirekesztő.
Utolsó kérdésként, mi az, amit esetleg Antal Józseftől tanult? Mi az, amit megemlítene?
Tulajdonképpen én nála tanultam meg, hogy mi az, hogy protokollfőnök. Mert előtte csak osztályvezető voltam, tehát volt egy másik protokollfőnök, és 92-ben Antal József döntése volt az, hogy már pedig én legyek a protokollfőnök, mert én tudom jól csinálni. Tehát én belőlem ő csinált, hogy úgy mondjam, protokollfőnököt, ugyanis én meg beosztott protokollosként is, én dolgoztam előtte is vele. Tehát állandóan én voltam ott a programjain, és nem pedig az én főnököm, és ezért Antal József úgy döntött, hogy én legyek a főnök. Tehát belőlem ő csinált protokollfőnököt, és vagy volt meg olyanokat, hogy névnapomra virágcsokrot küldött. Szóval voltak olyan gesztusai, amivel úgy éreztem, hogy engem ő szeret. Tehát a munkámat is megbecsüli, és emberi tartás is volt benne. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy tudtam őt szolgálni.
Nagyon szépen köszönöm Görög Ibolya protokoll szakértőnek, miniszterelnöki protokoll főnöknek, hogy itt volt velünk a Mária Rádió műsorában, és hogy beszélgethettünk Antal Józsefről. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Az elmúlt percekben Nagy Viktória Angelika beszélgetése hangzott el Görög Ibolyával, az egykori miniszterelnök protokoll főnökével. Az Antal József születésének 90. évfordulójára emlékező műsorfolyamunk 10 óra 50 perctől folytatódik. Tartsanak velünk!